Kedves hallgatóink, a harmadik előadáshoz érkeztünk az Antikrisztusoktól az Antikrisztusig című sorozatunkban, aminek azért ez a címe, mert János apostol első levele, ami először beszél az antikrisztusi jelenségről, a második fejezetében többes számban használja ezt a szót, és azt mondja, hogy az első század végén, amikor a kereszténység elindult, már sok antikrisztus támadt. És innen valami előadás sorozatunk cím, hogy a sok antikrisztusból, ami már az első században támadt, olyan emberek tehát, akik Krisztus helyébe kívántak állni, vagyis nem külső pogány ellenségekről volt szó, hanem a keresztény közösségekben fellépő emberekről, ezek közül az antikrisztusok közül időnek idejével aztán egy jellegzetes Krisztus helyébe álló hatalom fejlődött ki. János első levele, második és negyedik fejezete, csak úgy, mint a második és harmadik levele részletesen beszél már erről a jelenségről, és a második előadásban rá is tértünk a jánosi levelekből ismeretes, név szerint is ismeretes Diotrefésznek a magatartásának a részletezésére. Ez a Diotrefész, akit tehát név szerint is ismerünk, elsőséget kívánt a keresztény közösségben, és aki vele nem értett egyet, az kirekesztette a gyülekezetből. És akkor láttuk a második előadásban, hogy az antikrisztusi szellemnek ez két jellegzetes megnyilatkozási formája, hogy az antikrisztusra ez lesz jellemző, hogy a kereszténységen belül elsőséget kíván, és aki ővele nem ért egyet, azt hatalmi szóval, sőt aztán a polgári hatalom igénybe vételével kirekeszti, sőt üldözni is fogja. Erről a Diotrefészről szólt az elmúlt előadás. És a mai alkalommal a címet így fogalmaztuk meg, hogy Péter apostol pápának tekintette magát. Tudnék, a kereszténység történetében a középkortól kifejlődő intézmény, a pápaság, tulajdonképpen azt mondta, amit Diotrefész, hogy a kereszténységen belül kell egy személy, aki összefogja a keresztény közösségeket, tehát a primátus eszméje, hogy egy valaki legyen a kereszténység feje, és aki vele nem ért egyet, azokat, ahogy Diotrefész is tette, exkommunikálja, vagyis a közösségből kirekeszti. És a középkorban kifejlődött egy ilyen magyarázat, hogy Péter apostol volt az első, aki elsőnek tekintette magát, sőt, akire maga Krisztus bízta rá a főhatalmat, és tulajdonképpen a római pápák Péternek az utódai. Mind a mai napig ez a megfogalmazás, hogy Krisztus helyettese a pápa, illetve Péter utóda a pápa, mind a mai napig széltében, hosszában használt megjelölés, amit nem csak vallásos körökben, tehát nem csak a katolikus egyházon vagy a kereszténységen belül használnak, hanem átvette a teljesen szekularizált világ is, a világi sajtó is, amely mind a mai napig a mindenkori pápát őszentségének, szent atyának nevezi, Jézus földi helytartójának, vikáriusnak, tehát helytartónak, és Péter utódának. Ezért a mai harmadik alkalommal, ahogy haladunk előre egy bibliai jelenségnek a feltérképezésében, joggal vethető fel a kérdés, hogy Péter apostol Krisztus utódának tekintette magát, és az utódait pedig ugyanúgy Krisztus helyetteseinek gondolta-e. Ezt a kérdést azért lehet nagyon könnyen megfelelni, erre a kérdésre azért lehet könnyen feleletet találni, mert a Bibliában Péter apostolnak két levele is helyet foglal. Ha valaki ezt a két rövid levelet a kezébe veszi, és elolvassa, akkor Péter apostol részéről nagyon sok olyan kijelentést kaphat ebből a két levélből, amely a kérdésre adott választ megkönnyíti, tehát én is ezt fogom tenni, ahol az elmúlt előadást befejeztem, ott fogom kezdeni. Péter első levelét kérném szépen, hogy nyissa fel az, akinél van Biblia, és kérném, hogy ha lehet, hozzunk Bibliát mindig magunkkal, mert itt azért elég fontos bibliai helyek jönnek számításba, amit jó, hogyha a saját szemünkkel ellenőrzünk. Tehát Péter első levele 5. fejezetében azzal a Biblia verssel, illetve részlettel kezdeném a mai előadást, amivel az elmúlt előadást befejeztem. Ez azért fontos, mert Péter apostol itt meghatározza, hogy ő kinek tekintette magát. Tehát ha Péter apostol elsőnek tekintette volna magát, Krisztus helyettesének tekintette volna magát, a soron következő elsőket az ő utódainak nevezte volna, akkor itt ez szövegszerűen ki kellene, hogy derüljön. Péter apostol azonban nagyon érdekes fogalmakat használ önmagára nézve, és Jézus Krisztusra nézve. A Péter első levele 5. fejezetének első 4 verse ezért perdöntő ennek a kérdésnek a megválaszolásában. Olvasom. A köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Nagyon szép szakasz ez, két fogalomra rögtön hadd utaljak, hogy Péter önmagát presbiter társnak nevezi, Jézus pedig főpásztornak nevezi. Ugye a Bibliát, aki elkezdi olvasni, nem csak itt, másutt is, azzal találkozik, hogy a Bibliában rendkívül pontos fogalmak vannak. Tehát a bibliai fogalmak rendkívül tiszták, világosak, pontosak. Ugye a múlt alkalommal beszéltem, hogy kik ezek a presbiterek, ugye a gyülekezetek hívő, lelki előjárói, vénei, ahogy magyarra szokták fordítani, lelki tapasztalatokban idős emberek, így lehetne talán lefordítani. Péter apostol önmagát presbiter társnak nevezte, nem nevezte önmagát apostolfejedelemnek, nem nevezte önmagát elsőnek, nem nevezte magát Krisztus helytartójának, nem nevezte magát főpásztornak, semmi ilyesféle címet önmagának nem tulajdonított. Péter úgy beszél önmagáról, hogy ő egy presbitertárs, egy presbiterasok közül. Ezt mondja az első versben, és a 4. versben pedig azt mondja, hogy amikor megjelenik a főpásztor, tehát itt Jézusra utal, Jézust viszont főpásztornak nevezi. Tehát nem önmagát nevezi főpásztornak, hogy a középkortól fogva Pétert és utódait főpásztornak szokták nevezni, hanem Péter a Bibliában levő két levél szerzője, Jézus Krisztust mondja a főpásztornak, mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Akár már ennyivel is beérhetnénk, mert mondom, ezek a tiszta fogalmak a tiszta gondolkodásra serkentenek, és világosan meghatározzák ezt, hogy az apostoli korban nem volt elsőség. A keresztény közösségek nem úgy épültek fel, hogy egy valakire tekintettek volna. A Galata levélben olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy amikor ő elment Jeruzsálembe, és ott találkozott az ősgyülekezet tagjaival, akkor találkoztam Kéfással, ugye ez Péter, találkoztam Jánossal és Jakabbal, és hozzáteszi Pál apostol, hogy akik a gyülekezet oszlopaiul tekintettek. Persze, hát az őskeresztények között is voltak kiemelkedő személyiségek, például Jézus apostolai, Kéfás, János, Jakab, de oszlopokul tekintettek. A Bibliában az oszlop Jeremiás könyve első fejezetétől fogva jelkép, Jelenések könyve 3. fejezete azt ígéri, hogy a történelem végén is lesz olyan kereszténység, amelyben Isten oszloppá tehet embereket, akikre lehet építeni, akik tartják az épületet, de az épületnek a szegletköve, az alapköve, az soha nem ember. Az ember lehet az alapkőre emelt kő, lehet oszlop, hívő emberek lehetnek presbiterek, de az alapkő, a sarokkő, a szegletkő és a főpásztor mindig Jézus Krisztus. Jézus soha nem tanította azt, hogy rajta kívül mást bízna meg az egyháza vezetésével. Amikor Jézus itt volt a földön, akkor személyesen vezette a 12 apostolt, és személyesen képezte ki a munkára. Miután Jézus a mennybe ment, világosan szólt a missziós parancsolatában arról, hogy továbbra is ő az egyházának a főpásztora. Ezért is mondja Péter főpásztornak. Máté evangélium a 28. fejezet 19. és 20. verseit, ha elolvassuk, tehát Máté 28, 19, 20-at, Ott Jézus világosan elmondta a missziós parancsolatába, hogy mi a keresztény közösség feladata, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népet, tanítsátok meg mindazokra a parancsolatokra, amiket én parancsolok néktek, kereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, és amikor Jézus ezeket elmondta, azután azt mondta, ha mindezt megteszitek, akkor veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus ott is azt ígérte a nagy missziós parancsolat végén, hogy ő minden nap a világ végezetéig itt van az ő egyházával, ő az egyháznak így mondjuk láthatatlan feje, ő az, aki a Szentléleknek a jelenlétét ígérte és biztosítja ma is az egyháza számára. Jézus a mennyből irányítja az egyházát. Jézus nem bízott meg senkit sem, hogy a kereszténységben első legyen, senkire nem ruházott ilyen feladatot, mert látni fogjuk az előadás során, hogy ezt emberre nem is lehet ruházni. Most azonban még ott tartunk, hogy Péter apostol, tehát világosan megfogalmazását adja annak, hogy ő presbitertárs, és a Jézus Krisztus pedig főpásztor. Ha ugyanebben a levélben, tehát a Péter első levelében visszalapozunk a második fejezethez, akkor egy olyan jelképpel is megerősíti ezt Péter apostol, amely jelképre külön előadást szántam, akik látják a programunkat, a következő negyedik előadást láthatják, hogy a kőszikla kérdésről fogok beszélni. Csak egy jelképet szeretnék az kedves hallgatók elé állítani, hogy mit jelent ez a jelkép, hogy kőszikla. Végig fogjuk tekinteni Mózes első könyvétől fogva az egész Ószövetségen át, egészen a Biblia újszövetségi részeig, de már most fölhívnám a figyelmet, hogy Péter apostol annyira világosan értett, hogy ő nem főpásztor, és ő nem kőszikla, hogy a következő felolvasandó részből is ki fog derülni. A Péter első levele második fejezetében a harmadik verstől olvasom az apostol vallomását. Ezt mondja, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de az Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává, akik engedetlenek lévén megütköztek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ha valakinek most módja van bepillantani a Bibliába, akkor láthatja, hogy Péter apostol az Ószövetségből idéz, méghozzá a 118. Zsoltárból és Ézsaiás könyve 28. fejezetéből. Erre a két részletre előre is felhívom a kedves hallgatók figyelmét. Következő alkalommal fogok foglalkozni ezzel a két igehelyjel. A kőszikla, mint amire az Isten építeni fog valamit, a szegletkő, vagy más fordításokban a sarokkő először a 118. Zsoltárban fordul elő a Bibliában. Miért? Azért, mert amikor Salamon építette a jeruzsálemi templomot, és a templom építéséhez hozták a nagyobbnál nagyobb köveket, oda hoztak a Sion hegyre egy óriási nagy követ, vontattak oda, ami olyan hatalmas nagy kő volt, ugye ezeket Észak-Izraelből, sőt határokon kívüli területekről is hozták, ott, ahol kitermelték ezeket a köveket, ott levágták, lecsiszolták, tehát Jeruzsálemet nem verte föl az építkezésnek a zaja, nem olyan volt a helyzet, mint itt most Budapesten, hogy nyáron nem lehet átmenni a városon, mert lényegileg mindenhol építkeznek, és minden forgalom elterelés van. Ezt 3000 évvel ezelőtt sokkal bölcsebben megcsinálták, a kövekkel is, a fákkal is, ahol kitermelték őket, ott elkészítették, és ahova vitték, a Templomhegyre, ott már hangtanul összeszerkesztették az épületet, de volt egy hatalmas kő, ami sehogy nem illett bele az épületbe. Az építők félretették, így mondja a Biblia, hogy megvetették, odébb tették, nem tudunk vele mit kezdeni. Amikor az épületnek aztán látták az arányait, akkor látták, hogy ezt a hatalmas épületet a Sion hegyén azért meg kell erősíteni. Ugye mindenki tudja, nem csak a kőművesek, hogy ha nagyon nagy az épület, akkor a szegletkőnek, a sarokkőnek milyen nagy a statikai szerepe, és akkor az építők elővették ezt az addig megvetett hatalmas szegletkövet, és hogy épült a templom együttes, úgy az egyik sarokra beépítették, az alapjába beépítették ezt a szegletkövet, amit tehát előzetesen használhatatlannak ítéltek. Amikor látták a templom hatalmas méretét, akkor észrevették, hogy ennek a szegletkőnek bizony nem csak helye van, hanem alapvető fontosságú helye. Jézusra nézve is ezt mondja a Szentírás. Az emberek nem úgy jönnek a világra, hogy Jézushoz ragaszkodnának. Az emberek megvetik általában Jézust. Nem hisznek Jézusnak. Azt mondják, hogy szép-szép, amit tett, de követhetetlen. Aztán amikor egy ember megismeri Jézusnak az életét, tanításait, akkor kezd rájönni, hogy itt egy alapra lehet építeni az embernek az épületét, az életünket, és ez Jézus Krisztus. És erre hivatkozik Péter apostol, hogy ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szent házzá, lelki házzá, szent papsággá az Úrban, és ezért idézít vissza a 118. Zsoltárból és Ézsás 28. fejezetéből ezt a szegletkő kérdést, és ezért mondja, hogy a kereszténység nem más, mint egy szegletkőre építkezés, ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztusra épülnek a proféták és az apostolok, ezt mondja alapkőnek, és minden igazi keresztény egy-egy kőszikla ebben az épületben, ebben a lelki házban, és itt Péter apostol mondja ki a Bibliában egyedülálló módon, itt a második fejezet 9. versében, azt az elvet, amiről ma is nagyon sokan vitatkoznak. Tehát persze nem kell erről vitatkozni, mert Péter kimondja egyszerűen, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mi ez a hatalmas bibliai elv? Az egyetemes papság elve. A Biblia szerint Jézus a szegletkő, mindenki, aki Jézusnak ezt az utolérhetetlen, rendkívüli, csodálatos életét és példáját felfedezi, és erre a szegletkőre épül, Jézushoz tartozik, és pap lesz. Minden ember, aki megismeri Jézust és követi Jézust megtérés, keresztség által, az ennek a szent papságnak a részese. Tehát a Bibliának egész más tanítása van a papságról, mint mi azt megszoktuk. A Bibliában minden igazán megtért ember pap. Aki Krisztust követi, pap, és ez az egyetemes papság elve, tehát, hogy a kereszténységnek ez egyik alapvető tanítása, ami sajnos a középkortól fogva megint veszendőbe ment mind a mai napig, és ez, hogy egyetemes papság, és te pap vagy, ha Jézust követed, és neked beszélned kell embereknek Krisztusról elsősorban a magatartásoddal, a lelkületeddel, de a Bibliát ismerve az emberek kérdéseire meg kell, hogy feleljél, szóval az egyetemes papság elve ma nagyon kevés ember számára ismeretes bibliai tanítás. Tehát ettől még 2000 éve bibliai tanítás. Péter apostol tehát nagyon világosan hirdette azt, hogy Jézus a főpásztor, Jézus a szegletkő, és senkit, de senkit, beleértve legfőképpen önmagát, nem nevezett ki Jézus Krisztus, hogy első legyen a kereszténység soraiban. Jézus Krisztus akar első lenni, egy másik hasonlattal, jelképpel élve, ő a jó pásztor. Akik a jó pásztor helyett vezetni akarják a kereszténységet, Jézus így mondta a János Evangélium a 10. fejezetében, azok legfeljebb béresek, vagy egyenesen rablók és tolvajok. Tehát nagyon súlyos Jézusnak a meghatározása. Jézus azt mondja, hogy ő a főpásztor, ő a pásztor, ő a szegletkő. Pál apostol később azt mondja, hogy ő a fej, mi vagyunk a testnek a tagjai, akik mindannyian a fejhez, a főhöz kapcsolódunk. Végestelen végig a Bibliában ez alapvető, egyedülálló tanítás, hogy Jézus Krisztus a keresztény egyház feje, bár nincs itt a földön, de a Szentlélek által gyakorolja ezt a feladatát. Ezért, hogyha ezt röviden csak Péter első levele segítségével is végig gondoljuk, már is ott ágaskodhat mindannyiunkban a kérdés, na tehát mi úgy tudjuk, vagy sokan úgy tudják, hogy Jézus maga nevezte ki Pétert a helyettesének. Jézus maga mondta azt Péternek, hogy te Péter vagy, és én te rád építem az egyházamat. Általában ezt a mondatot így ismerik az emberek, és ezért kell most megvizsgálnunk ezt a másik bibliai helyet is, ami ilyen teljes szöveg összefüggésében Máté evangélium a 16. fejezetében foglal helyet, és hadd mondjam el, hogy erről az ige szakaszról, Máté evangélium a 16. fejezetéről, én egy 11 néhány, egész pontosan 1992-ben megjelentettem egy füzetet, amelynek ez a cím, hogy ezen a kősziklán. Itt lépésről lépésre megvizsgálom ezt a bibliai szakaszt, megvizsgálom Péter, Pál, a többi apostol ide csatlakozó kijelentéseit, megvizsgálom a jelképi hátteret is, amit a Biblia e köré fon. Ilyen részletességgel itt az előadás során nem említhetem ezt a szakaszt, de talán jó példa lesz arra, hogy hogyan lehet megérteni a Bibliát, és azt is meglátjuk, hogy hogyan lehet eltorzítani a Bibliát, mert akik erre hivatkozva, erre a fejezetre hivatkozva mondják, hogy Péter a főpásztor, Péter az első, és az utódai az elsők a kereszténység sorai között, azok nem egyszerűen félreértették, hanem a középkorban eltorzították ezt az igazakat, és ennek a helyretétele is várat magára mind a mai napig. A mi tudatunkban azonban azt hiszem, hogy néhány perc alatt ez bekövetkezhet. Szeretném felolvasni ezt az ige szakaszt Máté evangélium a 16. fejezet 13. versétől. Nem hosszú, 7-8 versből áll az egész szakasz, és arra a pillanatra utal, amikor Jézus az északi ország részbe a Hermon hatalmas csúcsát látjuk ott a térképünkön, a jobb felső sarokban, ahol a Jordán ered, és Észak-Izraelnek egyik nevezetes helye volt Cezárea Filippi. Jézus a tanítványaival együtt Cezárea Filippi tájékára ment, és ott következett be ez a beszélgetés, körülbelül néhány hónappal, alig több, mint fél évvel Jézus kereszthalála előtt. Mikor pedig Jézus Cezárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait mondván, engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek? Figyeljük meg, hogy Jézus, ahogy beszélgetett a tanítványaival, milyen bölcs megfogalmazást választott. Ő azt akart ugye kérdezni a tanítványaitól, hogy a korabeli emberek őt minek tartják, minek mondják, de Jézus a kérdésében már a választ is beleiktatta. Engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Miért tette fel így Jézus a kérdést? Mert Jézus nem azért tette fel azt a kérdést, mert ő ne tudta volna, hogy ő az ember fia, ő a megígért messiás. A kérdésben ezért mondom, ott volt a válasz is. Engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Nem azért tette fel a kérdést, mert ő nem tudta, hogy kicsoda, hanem a tanítványait szerette volna rávezetni, hogy ő az ember fia, ő a megígért messiás, de innen indított Jézus, hogy mi a tömegvélemény, mit mond a sokaság. Ők pedig mondták, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Jézus fellépése után több mint 2,5 évvel, csak nem 3 évvel ez volt a tömegvélemény, hogy Jézus biztos egy nagy próféta, egy Illéshez, egy Jeremiáshoz, egy Keresztelő Jánoshoz hasonló nagy próféta. Az emberek haboztak, nem merték messiásnak mondani. Úgy gondolták, hogy egy nagy próféta Jézus, mondom, ennyi csodatétel után, halott feltámasztás után, ilyen tiszta, világos, egyértelmű tanítások után is a tömegvélemény még csak ez volt. Ennyit csak röviden, hogy a tömegekre mikor hallgassunk, mikor tegyük függővé a véleményünket a tömegek véleményétől. Általában a tömegvélemény mindig megbízhatatlan, mert a tömeg úgy, ahogy van, nem, általában nagyobb rész nem gondolkodó emberekből áll, egy tömegben sok mindenki ott van, és általában a hangadók nem azok, akik valamit végig gondolnak, hanem azok, akiknek esetleg jobb a beszélőképességük, vagy éppen valami erőből és hatalomból élik az életet. Tehát ez volt a tömegvélemény. Ezt érdemes megjegyeznünk, hogy Jézus itt járt már a Földön, csak nem 3 évig tette, amit tett, de még nem jutottak túl azon, hogy Illés, Jeremiás vagy Keresztelő János. Ezért Jézus a következő kérdésével tovább vezeti a tanítványai gondolatait, és azt mondja nékik, ti pedig kinek mondotok engem? Hát ez a tömegvélemény, de ti pedig kinek mondotok engem? Ugye Jézus mindig így nevelte a tanítványait, nem erővel, nem hatalommal, az Isten lelkével. Jézus gondolkoztatni tanította a tanítványait, lépésről lépésre vezette a gondolataikat, ezért jegyezte fel ezt Máté evangélista, aki személy és fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Tehát a tanítványok nevében Péter apostol, mintegy ezt mondta Jézus második kérdésére, mi nem Illésnek tartunk, nem Jeremiásnak, nem Keresztelő Jánosnak, nekünk az a meggyőződésünk, akik itt már évek óta követünk téged, hogy te vagy a Messiás, ugye görögül Krisztus, az élő Istennek fia. Tehát Péter megvallotta a meggyőződésüket, hogy ők másnak tartják Jézust, mint a tömegek. A 12 tanítványnak ez a meggyőződése, hogy Jézus az Ószövetségben előre megígért Messiás, az Isten küldötte, és maga is Isten. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És most figyeljünk, mert most jön a beszélgetésnek az a része, amit később eltorzítottak, szándékosan eltorzítottak, tömegek elé is úgy állították, hogy egyszerűen meghamisítva állították nagy néptömegek elé Jézusnak a szavait. Erre a péteri vallomásra Jézus ezt a feleletet adja. És felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Na ez a Bibliának, ez a Máté 16, 17, 18 a legtöbbször idézett, eltorzítottan idézett, és ezáltal tömegek előtt félreértelmezett, félremagyarázott része, ezért kell nekünk ezzel foglalkozni, hogy világosan lássuk, hogy Jézus itt mit is felel Péternek. Tehát induljunk ki Jézus szavaiból. Miért mondja először Jézus Péternek azt, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Miért mondja ezt? Miért kezdi ezzel a válaszát, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Péter helyes választ adott. Péter tökéletes választ adott. Engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek? És ti kinek mondotok engem? Te vagy a Messiás, a Krisztus, az élő Isten fiát. Tökéletes válasz volt. De Jézus azért kezdte így a feleletét, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, mert Péter a tanítványok közül az egyik volt, aki nagyon hajlamos volt a magabízásra, az elbizakodottságra. Valamit jól csinál az ember, maga érdemének tulajdonítja. És Jézus itt figyelmezteti, hogy Péter, te tökéletesen válaszoltál, de nem a magad erejéből. Te jó feleletet adtál, de ez nem a te érdemed. Ez nem test és vér jelentette ki néked, tehát nem magadtól jöttél rá erre, hanem az én mennyei atyám segített neked az elmúlt hónapok során erre a belátásra jutnod, hogy bennem fölfedezd a Messiást, felfedezd Krisztust, az Istennek a küldöttét. De én is mondom néked, tehát tovább figyelmezteti Jézus Péter, vigyázz Péter, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat. Na most ez az, amit az emberek elé mind a mai napig így állítanak, mintha Jézus azt mondta volna, te Péter vagy, és ezen a kősziklán, tehát te rajtad. Így is szoktam hallani, hogy te Péter vagy, és én te rajtad. Ezért kell a pontos szöveget felidéznünk. Jézus nem azt mondta, hogy te Péter vagy, és te rajtad, hanem Jézus azt mondta, hogy te Péter vagy, majd mindjárt átérek, hogy miért mondta ezt, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit előbb megvallottál, tehát magamon építem fel az egyházamat. Tehát épp az ellentéte a szöveg értelme, mint ahogy azt az emberek általában hiszik, Jézus soha, de soha nem mondta azt Péternek, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel. Jézus azt mondta, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, előbb engem vallottál meg Krisztusnak, én magamon építem fel az egyházamat, és így a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Miért mondta ezt Jézus, hogy te Péter vagy? Ha valaki fellapozza János evangélium első fejezetét, ott találkozik ezzel a jelenséggel, hogy Jézus, amikor elhívta a tanítványait, Péternek más nevet adott. Péternek, aki Simon Péter volt, a Kéfás nevet adta, ami arámjul annyit jelent, mint a Petrosz görögül. Ugye a Kéfás és a Petrosz ennyit jelent, hogy kőszikla. Miért adta Jézus ezt a nevet Simon Péter, Simonnak, hogy te Kéfás, vagyis Petrosz leszel ezután, vagyis kőszikla? Azért, mert Jézus látta előre, hogy Péternek mennyi sok baja lesz a tulajdon természetével. Mennyit fog küzdeni a tulajdon természetével. Ha valaki elolvassa a négy evangéliumot, hát elég sok példát találhat benne, hogy Péter mennyire heves volt. Sokszor jó indulatúan, jó szándékban neki indult a Genezáreti tó vizén is, amikor jött Jézus feléje, és akkor azt mondta, hogy Uram, hát add, hogy én is menjek a vizen. El is indult. Aztán levette a tekintetét Jézusról, elkezdett süllyedni. Aztán, amikor visszakapta a tekintetét, és Jézus nyújtotta a kezét, akkor menekült meg a hullámokból. Csak egy példa arra, hogy Péter mennyire jó szándékú, mennyire jó érzésű ember volt, egy heveskedő, lobbanékony, túl sokat bízott önmagában, túl sok jót képzelt magáról, hogy ő szereti Jézust. Ő így mondta Getsemáné kertben is, hogy Uram, én kész vagyok veled a tömlöcre is, a halálra is elmenni. Ott is a tanítványok között ő volt az első, azt mondja, hogy ha mindannyian megbotránkoznak is benned, én benned soha meg nem botránkozom. Szóval Péter hajlamos volt arra, hogy hősködjön, és minden hősködő embertípus, aki nem gyógyul ki a hősködéséből, ugye a hősködés olyan, mint a csigának az egyik szarva. A csigának a másik szarva, ami a hősködés mellett van, az a gyávaság. A hősködés és a gyávaság az egy tőről fakad. Péter hol hős volt, hol gyáva. Legnagyobb bukása is ezt mutatja, hogy hol két kardot is ragad, és ott levágja Málkus fülét a Getsemáné kertben, néhány óra után pedig elárulja Jézust Kajafás udvarában. Hősködés és gyávaság. Nagyon vigyázzunk erre a két dologra, mert becsapós a dolog, mert aki hősködik, úgy gondolja, hogy ő milyen bátor. Lényegileg a hősködés a gyávaságnak az illetéktelen legyőzése, a nem hiteles legyőzése. A hősködés és a gyávaság, mondom, tejtestvér egymással, és Péternek a legyőzetlen természetéből nőtt ki az egyik is, és a másik is. És Jézus ezért adta neki ezt a nevet, hogy Petrosz. Ezért nevezte őt akkor, amikor elhívta a tanítványának, hogy egy új nevet adott neki, mert látta Jézus előre, hogy Péter mennyit fog bukdácsolni, és a tanítványok közül Júdás után a legnagyobb elbukása Péternek volt. Ezt is látta előre Jézus. Ezért adta ezt a nevet neki, hogy Péternek legyen mire emlékeznie. Itt is emlékezteti a névadás, hogy te Péter vagy. Én adtam neked ezt a nevet, hogy kőszikla, mert amikor majd elbuksz, amikor majd keservesen siratod a vétkedet, ne omoljál össze. Hát ha Jézus nem sietett volna így Péter segítségére. Kajafás terméből kikísérve nem kereste volna a tekintetével Péter tekintetét. Találkozott is a két tekintet, ezért szaladt ki Péter sírva Kajafás udvarából. Ha Márk evangéliuma nem jegyezte föl volna számunkra, hogy Jézus, amikor föltámadt, azt mondta az egyik angyalnak, aki a sírjánál volt, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek. Előttetek megyek Galileába. Péterrel Jézus külön kellett, hogy foglalkozzon, mert egy olyan ember, aki sokat ad magára, aki a természetét túlbecsüli, és aki ilyen nagyokat bukik, Péter nagyon közel került a teljes kétségbeeséshez, és ha Jézus nem kereste volna a tekintetével, a szavával, és ott Galileában háromszor nem kérdezte volna vissza Pétertől, hogy Simon Jónának fia, szeretsz engem? Jobban szeretsz engem ezeknél, és szeretsz engem, és nem iktatta volna a tanítványok közé Pétert, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte Kiszámítható, hogy Péter valami kárt csinált volna magába, mert nem tudott volna mibe kapaszkodni. Így viszont tudott mibe kapaszkodni, mert de én is mondom néked, hogy te Péter vagy. Én adtam neked ezt a nevet, hogy kőszikla. De én ezen a kősziklán. Itt nagyon érdekes, hogy a két kőszikla, tehát a Péter is kőszikla, és a magyar fordításban, hogy ezen a kősziklán itt is kőszikla. A két kőszikla a görögben, a Biblia eredeti görög nyelvében két különböző szó. Ez a görögben így hangzik, hogy te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán. Te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán építem fel az én anyaszentegyházamat. Ha valaki elővesz egy görög-magyar szótárt, és megnézi, hogy mit jelent pontosan a Petrosz, és mit jelent pontosan a Petra, mindegyik szótár jelzi a különbséget. A Petrosz, tehát amit Péter kapott új névként, hogy Petrosz, az is kőszikla, de az olyan kőszikla, amit a földből már kitermeltek. Lehet az több tonnás kőszikla, de a földből már kibányászott, kirobbantott, kitermelt kőszikla. A Petra viszont az a földből szinte kitermelhetetlen kőszikla. Az olyan, mint a Gellért-hegy. Petrosznak nevezem itt Budapesten egy köztéren egy hatalmas sziklát, ha letesznek, az Petrosz, és Petrának nevezem a Gellért-hegyet. A Gellért-hegyet nem lehet kitermelni, az úgy, ahogy van magában egy hatalmas nagy kőszikla. És Jézus ezt a szójátékot alkalmazza, hogy én is mondom néked, hogy te is kőszikla vagy, de én nem ezen a kősziklán, nem rajtad, hanem ezen, akit te előbb megvallottál, ezen a Petrán, nem a Petroszon, hanem a Petrán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Miért alkalmazta Jézus ezt a szójátékot, és sokszor hallottam kedves hallgatóktól, hát ha mi nem tudunk görögül, hát akkor íme, nem tudjuk, hogy mi ennek a Biblia versnek a pontos értelme. Mindenkit hadd nyugtassak meg, hogy nem kell tudni a Biblia eredeti nyelvein, néha jó azért utána nézni, de nem kell tudni, mert a magyar összefüggésekből is kiderül, hogy így értelmezhető-e helyesen ez a Biblia vers, vagy amúgy értelmezhető. Ha valaki azt mondja, hogy itt Jézus azt mondta, hogy te Péter vagy, és én te rajtad, hát akkor először is azt mondom, hogy nem így van a szöveg, hogy te rajtad, ez nincs a szövegben, az van a szövegben, hogy ezen a kősziklán. Ha valaki erre azt mondja, hogy ez félreérthető, mert ezt lehet Péterre is emlékezni, akkor azt mondom, hogy Jézusnak egy nevezetes kijelentése volt, hogy a Bibliát az érti meg, aki a viszont megvan írva elve alapján olvassa. Tehát ha valahol valami megvan írva a Bibliában, mondjuk nem értem, mert homályosnak látom, vagy nem vagyok biztos a jelentésben, hát akkor olvassam el például Péter két levelét. Ezért kezdtem így a mai előadás, hogy Péter első leveléből két részletet kiemeltem, hogy vajon Péter hogy értett. Tehát ezt Péternek mondta Jézus, hát már csak Péternek kellett jól értenie, nem? Hogyha mi most jelen pillanatban nem értjük jól, de Péternek kellett ezt érteni a maga helyes összefüggése szerint. És Péter a kősziklának Jézust mondja, a szegletkőnek, amire ráépül a többi kőszikla is, de az alap kőszikla, ami tartja az egész épületet, ez Jézus Krisztus. Péter önmagát presbitertársnak mondja, és Jézus Krisztus pedig főpásztornak mondja. Tehát, hogyha egy kicsit tovább megyünk, és megnézzük az összefüggéseket, azok is világosan útba igazítanak, de én visszatérek most a legközelebbi szövegösszefüggéshez, és fölteszem a kérdést, hogy Jézus nem csak azt mondta, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én olyan szentegyházamat, hanem azt is mondta, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Mit jelent ez a jelképes kifejezés, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat? Hogy a bűn, a gonoszság, a halál ostromolhatja a közösséget, de nem tudja lerombolni, mert én rajtam épül fel. Mert én rajtam, az én életemen, tehát Krisztus életét tekintsük magunk előtt, Jézus soha egyetlen egyszer nem tudta legyőzni a gonoszság. Ha viszont azt a kérdést teszem fel, hogy Pétert már ebben a pillanatban is legyőzte a gonoszság, akkor csak végig kell olvasni ezt a fejezetet, és amikor Jézus itt kezd beszélni arról, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, a főpapoktól megöletnie, elárultatnia, akkor a 22. vers azt mondja, hogy Péter előfogván őt kezdte feddeni Jézust, mondván, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te véled, ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ugyanennek a beszélgetésnek a végén a pokol erői, a gonoszság erői már Péteren diadalmat is vettek. Nem is arra utalok, hogy Péter háromszor tagadta meg a mesterét, már itt ebben a beszélgetésben is Jézus azt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert Péter elesett, itt ebben a beszélgetésben is elesett, amikor Jézust emberileg akarta óvni attól, hogy ne hozza meg az áldozatát, ne hozzon ilyen áldozatot az emberiségért. Tehát ha csak ezt a 18. verset komolyan veszük és végigolvassuk, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, ez csak egy valakire érvényes, Jézus Krisztusra. Tehát ha magát a szövegösszefüggést latra vetjük, itt is kimondhatjuk azt, hogy minden a szövegösszefüggésen belül is arra utal, hogy Jézus azt mondta Péternek, Péter, te heveskedő, kedves tanítványom, te heveskedő, kedves tanítványom, vigyázz magadra, vigyázz, én azért adtam neked ezt a nevet, hogy Péter, hogy kőszikla, mert látom előre, hogy mi lesz majd veled, látom előre az elbukásodat, hogy össze ne omoljál, ezért adtam ezt a nevet, de én rám kell épülnöd, és mindenkinek én rám kell épülni, aki az én követőim akar lenni, mindenkinek személyesen meg kell ismerni Jézus Krisztust, ez a kereszténység. Ha valaki Jézus tanításait, áldozatát személyesen megismeri, és így lesz követője Jézusnak, erre nézve mondja azt Jézus, amit mond Péternek. A befejező két verset is hadd olvassam, mert ezt is sokszor eltorzítják és félreértelmezik, és néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolta tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Mit jelent ez az oldás és kötés? Ez is egy olyan bibliai jelkép, amit sok ember nem is ismer. És hogyha valamilyen jelképnek nem ismerjük a jelentését, akkor persze jön a fantáziálás. Ha nem ismerjük az oldás és kötés mellett még a kulcsnak se a jelképét, akkor meg már egészen elszabadul a fantázia. Tehát a Bibliát akkor olvassuk helyesen, hogyha a jelképeknek megkeressük az azonosítását. Ugye a Bibliában a kulcs az igazi tanításnak a jelképe. Kulcson érti a Biblia az evangélium ismeretét. Ezért mondta Jézus a farizeusoknak, hogy ti nálatok van a mennyek országának kulcsa, de másokat se engedtek be oda, és magatok se léptek be. Lukács evangéliuma szerint mondta ezt Jézus. A kulcs, tehát az evangélium hiteles ismerete. Néked adom a mennyek országának kulcsait, ezt a jelképet lefordítva így mondanám, hogy Péter, te rád és a többi tanítványtársaidra bízom az evangélium hirdetését. Ti az embereknek meg tudtok felelni a kérdéseikre, ti tudtok válaszolni az emberi problémákra, mert az Isten az evangéliummal minden emberi problémára megválaszol. Ha az emberek érdeklődést tanúsítanak, ha elfogadják az isteni tanításokat, akkor az emberek eljutnak egy idő után, hogy szövetséget akarnak kötni Jézussal, mert az evangélium egyik tanítása, hogy maga Jézus ajánlja fel a szövetséget minden embernek. A kötés tehát, amit a Biblia ezzel a jelképpel fejez, hogy kötés, ez a szövetség kötés, Isten és ember közötti szövetség kötés, a hit szövetség, a keresztséggel megpecsételt hit szövetség, és ezzel bízza meg Pétert és a tanítványokat Jézus, hogy hirdessétek az evangéliumot, és ha az emberek az evangélium hatására megvilágosodnak, elindulnak az Isten felé vezető úton, szövetséget akarnak kötni Jézus Krisztussal, akkor ti Krisztus képviseletében itt megkeresztelhetitek az embereket, megköthetitek ezt a szövetséget, és ha úgy kötik meg az emberek a szövetséget, hogy az Krisztus tanította, akkor az Isten is jóvá hagyja ezt a mennyekből. És ha valamit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lesz. Mi a harmadik jelkép jelentése? Tehát kulcs, kötés, oldás. Az oldás az már egy szomorú dolog. Az oldás a keresztény közösségből való elbocsátásnak a jelképe. Ha valaki szövetséget köt Krisztussal, a keresztény közösség sorai közé lép, de nem úgy él, mint egy keresztény, nyilvánvaló durva bűnöket követel, a 10 parancsolatba ütköző durva bűnöket, és ebből nem csinál problémát, és ez hivalkodva mutatja, hogy ő hogyan él. Máté evangélium a 18., tehát egy két fejezettel későbbi része szerint Jézus arról tanított, hogy az ilyen embert először négy szem közt kell figyelmeztetni. Ha nem hallgat a szóra, akkor két vagy három másik gyülekezeti tag kíséretében kell figyelmeztetni. Ha így sem hallgat, akkor a harmadik fokozat, hogy az egész közösség elé kell vinni az ügyet, és hogyha ott is megmakacsolja magát az ember, és továbbra is lop, vagy továbbra is házasságot tör, vagy továbbra is olyan nyilvánvaló durva bűnöket követ el, amiből se egy ember, se két-három ember, se az egész közösség kérlelő szava hatására nem jön ki, akkor a keresztény közösségnek kötelessége, mondom kötelessége, annak az embernek az elbocsátása, szeretettel való, de elbocsátása a keresztény közösségből, tehát nem viselheti a keresztény nevet az, aki a keresztény tanításokkal szöges ellentétben él és cselekszik. És ezt a jogot adta Jézus Péternek, de nem csak Péternek, hanem Máté Evangélium a 18. fejezetében már így mondja Jézus, hogy néktek adom a mennyek országának kulcsait, és amit megköttök a földön, stb. Tehát minden tanítványnak ezt a jogot adta, minden keresztény közösségnek ezt a jogot adta, tehát nem igaz az az érvelés, hogy itt Péter személye és a Péter utódai élhetnek ezzel a joggal csupán, hanem minden keresztény közösség erre, ahogy egy szakszavat használjak, erre az egyház fegyelmi döntésre. Jézus által tanítva és késztetve van. Nem lehet valaki keresztény úgy, hogyha hivalkodva szöges ellentétét mondja és képviseli annak, ami a kereszténység. Tehát ez történt ennél a bizonyos Cezárea Filippibeli beszélgetésnél. Még egyszer hadd foglaljam össze, Jézus azt a kérdést tette fel, hogy az emberek minek mondják őt erre, megmondták a tanítványok, hogy mi a tömeghangulat, utána megkérdezte a tanítványokat, hogy ti kinek mondotok engem. A tanítványok képviseletében Péter felelt, jól felelt, tökéletes volt a felelet, de Péternek Jézus egyben kérlelőleg, figyelmeztetőleg a tudomására hozta, hogy ne a maga érdemének tartsa ezt, hogy ezt meg tudta mondani, hogy ő a messiás, nem test és vér jelentette ki ezt a néket, hanem az én mennyei atyám, de én is mondom néked, továbbra is figyelmeztetlek, hogy te ugyan Péter vagy, kőszikla vagy, de egy olyan kőszikla, aminek rá kell épülni egy másik kősziklára, a Petrosznak rá kell épülni a Petrára, minden kereszténynek az egyetemes papság elve alapján magára Jézus Krisztusra, én magamon, én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál, tehát magamon építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, én a mennybe megyek, és rátok bízok néhány dolgot, de nem azért bízom rátok, hogy ti azt úgy tegyétek, ahogy akarjátok, hanem mindent a mennyei minta, az evangélium ismerete szerint kell végeznetek, és ezért mondja Jézus, hogy néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, ha úgy kötöd meg nyilván, hogy én tanítottam, és ahogy megoldasz a földön, úgy, ahogy én tanítom, hogy három fokozatban figyelmeztes minden vétkezőt, az a mennyekben is oldva lesz, tehát az Isten jóváhagyásával találkozik, ha ragaszkodtuk az isteni tanításokhoz, az evangéliumnak az ismeretéhez. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy ennyiből mennyire világosít mindenki számára, hogy Jézus nem nevezett ki helyettest, nem nevezett ki utódot, nem nevezett ki elsőt, nem nevezett ki főpásztort. Péter soha, de soha nem tartotta magát elsőnek, vagyis hát mai szóhasználattal Péter nem tartotta magát pápának. A pápaságnak az ilyenfajta megalapozása, hogy első a keresztények között, bibliai alapokra nem mehet vissza, sem Jézus szavaira, sem Péternek a tanúságtételére, és a következő előadást szeretném már elővételezni azzal, hogy Jézus amilyen hasonlatokat használt, amilyen jelképekkel élt, ezeket pontosan meg is határozta. Tehát a például ezt a kőszikla jelképét mi pontosan látni akarjuk, hogy mi a kőszikla, talán két biblia vershez hadd lapozzak, mert a Bibliában tényleg pontos fogalmak vannak, és ezek a pontos fogalmak a matematika definícióihoz hasonlatosak. Az első Korintusi Levél 10. fejezet 4. versét szeretném felolvasni. Az első Korintusi levél 10. fejezet 4. versét olvasom először. Annak is az utolsó félmondatát. A kőszikla pedig Krisztus volt. Azt mondja a Pál apostol, kőszikla az egyenlő Jézus Krisztus. Így tartotta ezt Péter, akitől előbb idéztem, így tartotta ezt Pál, így tartották az apostolok. Miért mondják ki ezt olyan határozottan, olyan egyértelműen? Azért, mert maga Jézus Krisztus is az élete során tett egy nevezetes kijelentést erről a jelképről. Máté evangéliumából szeretném most a 21. fejezetből felolvasni ezt a részt. Máté evangélium a 21. fejezetéből a gonosz szőlőmunkások példázata után a Máté 21. fejezet 42. versétől olvasom. Mondta pedig nékik Jézus, sohasem olvastátok-e az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. És akire kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. A következő előadáson fogok részletesen foglalkozni a kőszikla kérdésével, de már itt szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni erre, hogy Jézus visszautal a 44. vers szerint ószövetségi proféciákra, és azt mondja ennek a jelképnek talán itt van a legcsodálatosabb azonosítása és egyáltalán használata, azt mondja Jézus, hogy a kőre rá lehet esni és szét lehet zúzódni. És a másik megoldás, aki nem esik rá a kőre, nem zúzódik szét a kövön, arra pedig ez a kő fog ráesni és szétmorzsolja azt. Döbbenetes, egy mondatban benne van az egész emberi élet, minden emberi élet és az egész történelem élete is. Miért? Dániel próféta második fejezetében olvasunk egy kőről, amely emberi kéz érintése nélkül leszakad, ráesik az emberi történelmet jelképező nagy szoborkolosszusra, ledönti lábáról és szétmorzsolja azt. Jézus ezt a képet veszi föl újra, és azt mondja, hogy én vagyok a kőszikla. Én, Jézus Krisztus vagyok a botránkozás köve, a megütközés sziklája az egész emberiség számára. Én vagyok a legnagyobb kérdés, én vagyok a legnagyobb választás, hogy most valaki megismer engem, tudja, hogy én miért jöttem erre a világra, követni akar engem. Ez az, aki a kőre esik és szétzúzatik. Ez egy döbbenetes, rövid kép. Ugye előttünk van, hogy van egy óriási kőszikla, valaki megismeri, közel megy, ráesik és szétzúzódik. Ez egy, hogy mondjam, első hallásra egy olyan kegyetlen vagy rémületes kép. De Jézus mit akart ezzel kifejezni? Jézus azt akarta kifejezni, hogy itt van a mi életünk. Mire jó a mi életünk? Milyen a mi életünk? Mit mond a Biblia az emberi életről, hogy olyan gyenge az ember, hogy könnyebben széttaposható a molynál? Olyan az ember, hogy mint egy árnyék, mint egy elhanyatló sáska. Mikor lesz erős az ember? Akkor, hogyha a kősziklára építi a házát. Akkor, hogyha ráesik a kősziklára, de ráesni a kősziklára Jézusra csak egyféleképpen fogadja el, hogy szétizzúzódjunk. Mit jelent ez, hogy szétzúzódni? A szétzúzódni annyit jelent, hogy megismerni Krisztust, megismerni Krisztus tanításait, megismerni Krisztus életét és áldozatát, és Krisztust igazabbnak tartani magunknál, és belátni azt, hogy mi akkor leszünk örök életű emberek, akkor leszünk az örök élet várományosai, hogyha teljesen Krisztust követjük, ha teljesen Krisztusra épülünk. Ha az ember föntart magának részeket, és azt mondja, hogy ebben követem Krisztust, de abban nem követem, ezt elfogadom Krisztustól, de ebben a dologban talán az eddigi felfogásom szerint élek, tehát ez a sokak által így nevezett, hogy majdnem kereszténység. A majdnem kereszténység a biztos elveszés. A követem 99%-ban Krisztus, de 1%-ban azért az én kedves eszmém ez, kedves szokásom ez már elég Krisztus ellenségének, hogy az 1%-on megvesse a lábát, ezért mondja Jézus, hogy szét kell zúzódni. Elismerem, első hallásra nagyon megrendítő kép és hasonlat. Gondolkozzunk ezen. Ha van nálunk egy igazabb valaki, ha tökéletes utat tud mutatni, akkor helyén való-e az, hogy azt mondjuk, hogy ebben kell Krisztus, de abban nem kell. Ebben követem, de abban nem. Nem az emberileg is belátható elveszést ágyazzuk meg ezzel a magatartással. Tehát ezért mondja Jézus, hogy ha őt valaki megismeri, ha követni akarja, akkor te kövess engem, akkor ne tegyed azt, amit eddig tettél, ne az eddigi szokásaid, gondolkodásod szerint él, hanem ejtessél fogjul minden gondolkodást velem, és a Krisztus értelme legyen benned. Ennyit jelent, hogy a kőre esni és szétszúzódni. Ha valaki nem ezt teszi, akkor is eljön a kőszikla a történelem végén. Ráesik a kőszikla, de szétmorzsolja a kőszikla. Eliot, a nagy angol költő azt mondta, hogy az emberi életben egy választás van. A lángra jutni, vagy a lángra. A lángra jutni, vagy a lángra. Vagy itt égetem el a rosszat, és akkor élek majd, vagy ha nem ég el a rossz, akkor a rossz fog fölégetni engemet. Vagy a kősziklára esem, és a kősziklán szétszúzódik a régi életem és a rossz természetem, és fölépülök Jézusra, és Jézusi életet élek, és akkor lesz majd örök életem. Ha meg ezt nem teszem, hanem vannak fenntartott részek, elfogadom ugyan Krisztus, de teljesen nem követem őt, akkor Krisztus a második eljövetelével mit fog tenni, mint a Dániel könyve második fejezetében megörökített kép, hogy kéz érintése nélkül a kőszikla leesik, a nagy szobrot ledönti a lábáról, és ízzé porrá zúz mindent. Tehát valóban vagy szétszúzódunk, vagy szétszúzódunk. De mi a kettő közt a különbség? Szétszúzódni itt az életben, ez annyit jelent, hogy örök életet nyerni az örökké valóságban, nem szétszúzódni, hagyni magunkat itt az életben, a rossz természetünket, ez annyit jelent, hogy az örökké valóság számára szétszúzódni. Vagy szétszúzódunk, vagy szétszúzódunk. Igen, ezen el lehet gondolkozni, és azért ilyen határozott, és azért ilyen erőteljes ez a kép, mert az ember annyi rosszat hordoz magában, a természetünket, a szokásainkat, a vakká vált gondolkodásunkat. Ezeknek szét kell zúzódni, ezek nem vezethetnek bennünket, vagy ha vezetnek bennünket, akkor a biztos halálba vezetnek bennünket. Jézus a kősziklának a jelképét ezért ennyire pontosan, erőteljesen hangsúlyozta, soha ember nem lehet számunkra a kőszikla. Soha ember ezt nem tudja elérni, amit Jézus elér. Jézus mindenkit döntés elé állít. Ember ilyen döntés elé nem tud állítani, és ilyen megváltozásra garanciát nem tud nyújtani. Mielőtt az előadás végső konklúzióit levonnám, újra hallgassunk meg zenét Balassi Bálintnak a Kegyelmes Isten című művét.
Azért, de nagy nevedék, Én könyörgésemben mutasd meg jódot, sok áldásidot az én szerencsémben. A szép harmatot, miként hullatot, tavasszal virágra. Sok jódot, Uram, úgy hullasd reám, te régi szolgádra.
Kedves hallgatóink, a Péteri levél, a Máté 16. fejezet és a kőszikla kérdés, amelyet tehát majd a következő előadáson még részletesebben is szeretnék kikerekíteni után. A mai témánkhoz azt hiszem még egy befejező kérdés is csatlakozik, hogy hát a kereszténység történetében ez az elsőség kérdése, ez mikor vált ilyen eltorzított és félreértett tanítássá? Hiszen ha valaki megnézi az egyház történetet, akkor azt látja, hogy az első 3-4 évszázadban a kereszténységen belül senkit nem tartottak számon elsőként. Tehát ilyen nem volt maga ez a szó is, hogy pápa, ez csak időszámításunk szerinti 8. századból való kifejezés, hogy megrögzül Róma püspökére, addig ugye minden keresztény közösség vezetőjét egy ilyen kicsit familiáris módon papának, tehát pápának neveztek. Tehát az első 3-4 évszázadban ennek nyomaival sem találkozunk. Hát akkor hogy fejlődött ez ki, hogy Pétert elsőnek, Pétert Jézus utódának, illetve vikáriusának, és utódait pedig Péter által Krisztus helytartóinak nevezik? Itt ebben a kis füzetben, amit írtam, idézem az egész keresztény ókor egyik leghíresebb és legnagyobb tekintéllyel bíró szerzőjét, Augustinust, vagy Szent Ágostont, ahogy szoktuk magyarul mondani. Ágoston több művében is elemezte ezt a részletet, és hadd olvassam fel, hogy a Máté evangéliumához írt kommentárjában itt a te Péter vagy és én ezen a kősziklán kérdését hogyan magyarázta. A következőt olvasom szó szerint. Péter a saját hitét kifejezve a többi tanítvány nevében is szólt. Ezen a kősziklán, mondja Jézus, melyet megvallottál, ezen a kősziklán, melyet elismertél, midőn azt felelted nékem, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, építem fel egyházamat, azaz, saját magamra építem azt, téged építelek magamra, és nem te rád magamat. Ágoston ugye a retorikának nagymestere volt. Érdemes ezt az utolsó mondatot még egyszer felolvasnom. Tehát Jézus azt mondta Péternek, hogy téged építelek magamra, és nem te rád magamat. Ezt teljesen nyilvánvalóan tudták, hogy Jézus nem építette magát Péterre, Pétert nem nevezte ki helytartójának. Az első 3-4 évszázadban, amikor a kereszténység üldözések között élt, senki ilyen nem gondolkozott, és ilyen gyakorlat sem volt. A kereszténység történetének mind a mai napig a legnagyobb fordulópontja a IV. Század. A IV. Század elején, amikor 313-ban Nagy Konstantin császár hatalmi helyzetet ajánlott fel a kereszténységnek, a hatalmi helyzettel járt együtt az, hogy lassan-lassan kifejlődött a primátusnak, vagyis a pápaságnak az eszméje és gyakorlata, ez tehát legfeljebb 1700 éves, ha a csíra állapotot tartom az Origónak, de tulajdonképpen ebben az állapotban, amiben most mi látjuk a pápaság intézményét, az tulajdonképpen a középkornak a terméke, például ez a vikárius kifejezés, hogy vikárius Filii Dei, Isten fiának helytartója, ez 8. Bonifác pápától való, aki 1294-től 1303-ig uralkodott, és ez a bizonyos vikárius, hogy ő tehát helytartója Jézusnak, és az egész föld az övé, mert ha Jézus megváltotta az egész emberiséget, aki az ő helytartója, nyilván akkor az egész emberiség is az övé. Csak itt az a kérdés, hogy mikor mondta azt Jézus, hogy az ő megváltása által egy emberre bízza, vagy így is mondhatnám, kedves hallgatók, emberekre bízza az egyháznak a vezetését. Nem is akarom kiélezni ezt, hogy egy emberre, hanem azt mondom, hogy lehet isteni művet emberekre építeni. Utoljára ezt a verset hadd olvassam fel, Lukács evangélium a 22. fejezet 24. versétől kezdődő részletet, amelyben Jézus nagyon csattanósan megválaszol erre a kérdésfeltevésre. Amit az Isten megtett, amit az Isten megváltott, amit egyedül Jézus tudott megtenni, azt lehet-e emberre építeni? Lehet-e itt az emberre építeni a földi életben ilyen hatalmas dolgot, az Isten képviseletét, az Isten művének a képviseletét? Azért választottam ezt a részletet, mert a tanítványok között is nagyon élénk vitát váltott ki az elsőségre való törekvés. Aki olvassa a 4 evangéliumot, nagyon jól tudja, hogy a tanítványok hányszor versengtek az elsőségért, különböző helyzetekben, amit az elmúlt alkalommal föl is említettem, 3 alkalommal. Én most az utolsó, 3. alkalommal való vetélkedésüket hadd olvassam fel. Lukács evangélium a 22. fejezet 24. versétől, támad pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak. Ugye ez van az emberi természetünkben. Nincs olyan közöttünk, akiben ne ez lenne a természetünkben, hogy állandóan mi akarunk, ha nem is mindenben, de egy valami dologban. Ha nem is ebben, abban, de legalább abban, amiben a másik fölébe kerekedhetünk könnyűszerűen. Mi akarunk elsők lenni, mi akarunk nagyobbak lenni. Az emberi természetnek az egyik legnehezebb öröksége a nagyra vágyás, a másik legyőzése, a másik elébe kerülés, a versengés, a vetekedés, amit a mai világ aztán a gyerekeinkbe még inkább bele akar oltani ezzel az örökös versenyszellemmel, és ezzel a teljesen már önmagából kivetkőzött magatartással, hogy a legekre törekedni, meg minden áron valahogyan megmutatni, hogy én is vagyok valaki. Támad pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Jézus pedig mondta nékik, a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azoknak hatalmuk van, azokon hatalmuk van, jótevőknek is hivatnak. De ti nem úgy, hanem aki nagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki a fő, mint aki szolgál. Itt adja meg Jézus a legcsattanósabb választ arra, hogy lehet-e törekedni a kereszténységen belül emberi elsőségre. A politikában, a társadalmi életben másról se szól a krónika, mint arról, hogy emberek hatalmat akarnak, pénzt akarnak, befolyást akarnak, hogy érvényesíteni tudják az akaratukat. Így mondja Jézus, hogy a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, még jótevőknek is hivatatnak. Nagyon kegyetlenül elnyomják a nemzeteket, mind a mai napig. Jézus idejében is, azóta is semmit nem változott. Aki fölfelé megy a társadalmi ranglétrán, aki politikailag nagyobb befolyásra tesz szert, akinek pénze és hatalma van, az érvényesíteni is fogja. Az emberi történelem nagyon kegyetlen történelem. Arany János ezt így fejezte ki, az erősebb elnyomja a gyengét. Ne beszéljünk mellé, ne mondjunk mást. Ez az emberi történelemnek a lényege, hogy akinek hatalma van, pénze van, az keményen érvényesíteni fogja. Azt mondja Jézus, ez a pogányoknak a stílusa, ez a pogányoknak a lelkülete. De ti nem úgy, hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki a legkisebb, és aki a fő, mint aki szolgál. Kedves hallgatók, ezt lehet, hogy többször mutattam már, de nem tudok egyszerűbben. És nem tudok többet ismételve igazságot kifejezni, csak így, hogy ez a különbség. Ez a politika, ez a hatalom, ez meg a kereszténység. Az egyik a piramis, a másik pedig a fordítottjára, a tetejére állított piramis. Ez a kettő közötti különbség. A világon, a történelemben mindig is ez volt, és ez is marad. Akinek több a pénze, több a hatalma, nagyobb a befolyása, kegyetlenül érvényesíteni fogja, és még jótevőnek is hivatatja magát. Kirabolja az embereket, még jobban kiszipolyozza őket, azok még jobban tapsolnak, még jobban éjjeneznek, és még szobrot is állítatnak majd ezeknek az embereknek, akik keményen elnyomják az embereket. Ez emberi történelem, ezt azt gondolom, hogy jobb, hogyha világosan látjuk, mint hogyha köntörfalazunk. De nem is ez a súlyos dolog, mert az önző embertől ez várható is. Mit várunk az önző embertől? Ha az önző ember nem változik, meg várhatunk más tennél? Én azt gondolom, hogy nem. De a kereszténységtől nem ezt várjuk. Az igazi kereszténység az nem ez. Jézus azt mondja, de ti köztetek ne úgy, ne így legyen. Aki köztetek az első, az legyen mindenki szolgája. Aki köztetek a fő, az legyen a legkisebb. Az Isten értékrendjében az a legnagyobb ember, aki nem legyőzi a másikat, nem verseng és elébe akar szaladni a másiknak, nem kiszipolyozza, kirabolja a másikat. Az Isten értékrendjében az a nagy ember, aki mennél jobban, tökéletesebben szolgálni tudja a másik embert. Ezért Jézus Krisztus nemhogy nem akart elsőt, hanem éppen erről akarta leszoktatni a követőit. Jézus Krisztus nemhogy nem akarta azt, hogy első legyen a kereszténység, nemhogy nem akarta, hogy Péter első legyen, ez kevés még, amit most kimondtam. Jézus Pétert is, a többi tanítványt is erről akarta leszoktatni. Más gondolkodás. Ez más gondolkodás. Ez 180 fokkal más gondolkodás. Kereszténységet csak ott láthatunk mind a mai napig, ahol nem a pénzről, az üzletről, a politikáról, a hatalomról van szó. A kereszténységnek a legnagyobb értéke az igazság és szeretet egyidejű gyakorlása. Ez az igazi szolgálat. És ha Jézus erre törekedett egész életében, hogy ezeket a versengő, mindig előtt, magukat előtérbe helyezni akaró tanítványt, erről leszoktassa, akkor most végképp gondolkodhatunk úgy, hogy Jézus viszont az egyik kezével ezt tette, a másik kezével meg kinevezett elsőt? Tessenek meggondolni. Meg lehet gondolni ezt jobbról, balról, előről, hátulról, a 360 fok, mind a 360 foka felől. A mai előadásnak ezért zárnám úgy megint a gondolatmenetét, hogy ott fogjuk fölvenni a fonalat, ahol letettük, hogy Jézus Krisztus milyen kősziklára utalt. Olyan kősziklára, aki ember, akire építhető egy intézmény, emberi intézmény, vagy az egyház nem emberi intézmény, hanem annak a feje, a láthatatlan feje mind a mai napig Jézus Krisztus. Tessenek ezt meggondolni. Itt fogjuk folytatni, de befejezésül a két balassi, miután Szegedi Gergely éneke következik, száma nincsen, Uram, jó téteményednek.
Száma nincsen, Uram, jó tétem így minden, vége hossza nincsen, kegyelmességednek azért magasztallak felette mindennek, mert hiszen én lelkem te ígéretednek kiáltásom, Uram, tőled el nem vetéd az én nyavajámat, csak te magad nézid, atyai voltodat rajtam éreztetéd, irgalmasságodat mikor megjelentéd. A sátán torkából te kiszabadítál, és én a lelkemben engem megnyugtattál, te ígéreteddel mikorom biztattál, fiad által ismét fiaddá fogadtál. Hisz mindenkor lelkem néked énekelni, mindez világ előtt rólad vallást tenni, sok jó tételidért néked hálát adni, örökkön örökké tégedet dicsérni.
Kedves hallgatóink, ez volt a mai téma, hogy tenni szoktuk, tartunk egy 10-15 perc szünetet, és utána lehet kérdezni, hozzászólni. Addig a könyvek kazettár között tessenek szétnézni, és ha valaki nem tud maradni két hét múlva, illetve a jövő héten a Benszer utcába, szeretettel várjuk. Most szombaton a Hegyhátúton is, szombat délután 3 órakor lesz a folytatás. Kedves hallgatóink, akkor elkezdenénk a mai témának a megbeszélését.
Tessék! A emberekre, az Anyaszent Egyház vezetését, de olyan értelemben bízhatta, hogy ahogy mutatott, hogy a vezető ne a piramis tetején legyen, hanem az alján. Mert hogy Péterre úgy már a feltámadása után rábízta, tehát megkérdezte Péter többször is, hogy szeretsz-e engem, és megbízta azzal, hogy Péter ugye igen mondott természetesen, hiszen így élte meg, de Jézus, tehát őszintén bánta az ő bűnét, és Jézus rábízta azzal, hogy legeltesd anyájom. Na most ez hogy? Tehát rábízta, tehát bízta emberekre az egyház vezetését, persze azzal ugye a többit, ugye menjetek szét a világban, és tegyétek tanítványokká a népeket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, és én veletek leszek mindenkor a világ végezetéig. Tehát rájuk bízta, tanítványaira bízta, Péterre bízta, hogy legeltesse az ő nyáját. De hát nyilván azzal a feltétellel, hogy ő a piramis alján legyen, mert aki köztetek a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája.
Igen, igen. Igen, nagyon jó és ide csatlakozó kérdés. Tehát ugye János evangélium a végén elhangzik Jézus részéről, így mondja Péternek, ugye, amit a háromszori tagadása után, a háromszori megerősítése után mond, hogy tudod, Uram, hogy szeretlek téged, és akkor mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. És hogy Péter hogyan értette meg, most megint visszakanyarodok az első igehelyhez. Az első Péter levélből az 5. fejezetben azt mondja maga Péter apostol, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Tehát ezt mindenkinek mondja, mert ő presbiter társ. Tehát minden presbiternek mondja, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. De hát ugye ez egy metafora. Mit jelent ez, hogy legeltetni? Azt mondja, hogy gondot viselvén arra. Tehát először is gondját viselni a közösségnek. A vezetés az annyit jelent, hogy gondját viselni a keresztény közösségnek, hogy mindenkinek az élő kapcsolata meglegyen és erősödjön Krisztussal. Tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy az ember, ha a piramis alján van is, de hát majd ő vezet, ő azért van ott, hogy gondot viseljen a nyájra, hogy mindenkinek a személyes kötődése Jézushoz megmaradjon, sőt, hitben erősödjön. Aztán gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest. Tehát rögtön megmondja, hogy nem annyit jelent vezetni, hogy kényszeríteni valamit az emberekre. Mert az Isten művében kényszer nincsen. Ha valaki nem úgy viselkedik, nyilvánvalóan nem úgy viselkedik, azt ki kell zárni a közösségből. De jellemhibák miatt mondjuk nem lehet kizárni. Egyéb más problémák miatt nem lehet kizárni. Nem lehet kényszeríteni senkit sem. Ha valaki presbiter, annak el kell fogadni, hogy különböző emberek vagyunk, az ember most még ezt nem érti meg. Én nem kényszeríthetem, hogy megértse. Én elébe állíthatom a Szentírást, Krisztus tanításait, az egész Biblia üzenetét. Na, ennek nyomán sem érti meg, hát akkor marad utoljára az, hogy imádkozni érte, de én nem kényszeríthetem semmire se. Nem kényszerítésből, hanem örömest. Sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Azért nagyon sokan úgy vezetnek egy-egy közösséget, hogy látszólag nem zsarnokoskodnak a közösségen, de bizonyos értelemben nyerészkednek, megszerzik az emberek bizalmát, pártokat alakítanak ki, és akkor a vezetőnek van egy külön pártja. Ez volt például Korintusban a helyzet. Pál apostol ezért mondja a korintusi első levél első-második fejezetében, hogy némelyik azt mondja, hogy Apollósé, némelyik azt mondja, hogy Pálé, amelyik, hogy Krisztusé. Hát nem mindannyian Istené vagyunk? Nem mindannyiunkért Krisztus halt meg? Más, aki plántál, más, aki öntöz, de a növekedést adó Isten. Na most a keresztény közösség vezetése a piramis alján ennyit jelent, hogy a növekedést adó Istennel való együttjárást erősíteni az emberekben. Tehát ennyit jelent ez. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. Jézus nem adott olyan hatalmat, mint hogy a politikai életben, vagy az államhatalomban. Ott van a rendőrségnek, katonaságnak van hatalma, méghozzá Istentől adott hatalma van. A gonosztevő megfékezésére. De ugyanez a keresztény közösségben ilyen erőből, hatalomból való uralom ilyen nincsen. Hanem legyél példa. Ugye azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy légy példa a hívőknek. Tehát ezt azért jól értsük, ezt a fordított piramist, mert igen, ezt mondtam, hogy az a nagy, aki mindenkinek a szolgája, de ez a szolgálatnak az élete, nem pedig az uralkodásnak az élete. És aki szolga, annak sok mindent el is kell tűrnie, és el is kell viselnie. Nézzük meg a prófétákat és apostolokat. Azért mennyi mindent tűrtek el az Izrael népe, vagy a keresztény közösségek részéről. Olvassuk el a második korintusi levelet, amiben egy kis bepillantásunk nyílik a 10. 11. fejezetben főleg, hogy Pál apostolra mit mondtak, mivel rágalmazták meg, mit összelem hordtak, hogy a jelenléte silány, meg nem mer állást foglalni, meg stb. És Pálnak ezt el kellett szenvednie. Nem mondhatta azt, hogy akkor ezért ez a retorzió jár, hanem neki ezt el kellett szenvednie. Jézus is elszenvedte a 12 tanítványát. Mennyit szenvedett tőlük? És nem mondhatta azt, hogy itt hagylak benneteket, vagy hogy megparancsolom nektek, és akkor így és amúgy. Az Isten világrendje nem ismeri a kényszert és az erőszakot. Tehát bárhogy honnan is tekintsünk erre a dologra, az elsőség kérdése úgy, hogy a történelemben kifejlődött, ennek bibliai alapja nincsen.
Azt a kérdésem lenne, hogy mi a véleményed annak a pszichikájáról, ami valójában itt a mai előadás sorozatnak a gerincét képezte, nevezetesen ugye a pápaság intézményének a kialakulásáról, hiszen talán nem annyira köztudott, de ugye a hagyományra is szoktak hivatkozni, és ennek ellenére ugye az ősegyház atyáknál ugye nem nagyon találni ennek nyomát, például ugye Justinus apologéta és vértanú is a kősziklát hasonlóképpen értelmezte, de Tertullianus is, sőt még a későbbiek formán a pseudo-pelagiánusnak mondott Augustinus is, aki egyébként ugye egyéb vonatkozásokban sok tévedést is magáénak mondhat, amit aztán későbbiekben pillérét képezte az egyházi intézményrendszernek.
Igen. Na most erre a kérdésre azt tudom mondani, hogy a következő negyedik témánk még a kőszikla kérdés. Az ötödik téma lesz ez, hogy mikor bomlott fel a kereszténység egysége. Mert addig egységes volt a kereszténység, míg nem volt pápa. A pápasság felbontotta az egységet, és mikor megjelent ez az intézmény, attól a pillanattól fogva az egységnek is vége szakadt. Ugye erre nézve tanácsoltam a kedves hallgatóknak a Paulo Ricca könyvnek az elolvasását már az előző előadásokon, a pápasság, mint ökumenikus probléma. Tehát ezt egy ma élő valdens tudós megírta, hogy azért, nem azért nem egységes a kereszténység ma, mert ezer ága van, hanem azért nem egységes, mert van egy nagy botránykő a kereszténységen belül, a primátus. És ehhez mindenki máshogy áll hozzá. A római katolicizmus azt mondja, hogy ez szükségszerű, mert Jézus kinevezett utódot, és az apostoli jogfolytonosság elve alapján az az igazi keresztény, aki a Jézus által kinevezett utódot elfogadja. Ugye ez, tehát ez a római katolikus álláspont. A protestantizmus azt mondja, hogy Jézus nem nevezett ki utódot, és viszont a protestantizmus is a történelme során belegabajodott abba, hogy ott is kialakult a hatalmi egyházszervezet. A görög keleti egyház azt mondja, hogy nem fogadom el a Róma püspökét, mint elsőt, de nála is kialakult a hierarchikus egyházmodell, csak ott Konstantinápolyban van a pátriárka. Tehát rendkívül nagy zűrzavar van most a kereszténységen belül, éppen a hatalom kérdését illetőleg, és ezért erre az ötödik pontba fogunk rátérni. Tehát ez a sorozat nagyon lassan halad előre, amiért hát elnézést is kérek mindenkitől, hogy itt mindent aprólékosan meg akarunk vizsgálni. Most ez volt a kérdés, hogy Péter apostol pápának tekintette magát. Nem. A Bibliában van-e erről szó, hogy Jézus kinevezte Pétert elsőnek? Nincs. Tehát én megelégszem most ezzel az araszolással, jön a negyedik téma a kősziklakérdés, utána jön az ötödik téma majd, amikor ezt a kérdést föltesszük, hogy miért bomlott fel a kereszténység egysége, miért alakult ki ez az elsőség. Utána jön az Antikrisztus teljhatalma előadás, utána jön a teljhatalom, utána a középkor, utána a modernkori helyzet, és a végén pedig elérkezünk a mostani hétköznapokba, amikor hát újra hatalmas nagy befolyásra tesz szert a római pápaság, de anélkül, hogy az alapokat megvizsgálná a kereszténység, hogy ennek a most világszerte újra nagy hatalomra jutó hatalomnak mi a bibliai alapja? Tehát most erre a kérdésre csak ennyit szeretnék válaszolni, hogy ez az ötödik témánknál fog előjönni. De most nagyon lassan megyünk előre. Én nagyon szeretném, hogyha például a Máté 16-ot mindenki világosan látná, mert ma a Máté 16-ot mindig csak olyan értelemben idézzük, hogy Jézus ott bízta Péterre. Ugye? Aztán vannak már más megfogalmazások, azt mondják, hogy nem Péterre bízta, csak a Péter hitét tüntette ki. Na, de hát ez ilyen megfoghatad. Mi az, hogy a Péter hitét tüntette ki? A Péter hitét kitüntetve, hogy lehetett Péterre bízni a főhatalmat, amikor Jézus minden megnyilvánulásával ez ellen szólt, hogy emberek között ne legyen hatalom, az ő egyházában ne legyen főhatalom, akkor mondom, hogy az egyik kezével rombol, a másik kezével föl akarja építeni. Tehát mondom, most itt körözünk egy szűk körben még, hogy ez mindenki előtt világos legyen. A Petra kérdés és ennek az egész jelenségnek a bibliai gyökerei világosan álljanak előttünk. Úgyhogy egy kis türelmet kérek, majd az ötödik témánál térünk rá. Tessék!
Dániel 2 könyve szerint, amikor Jézus eljön, az egy nagyon látványos jelenet lesz. Péter levele szerint a földnek elemei égve megégnek és felbomlanak. Hogy ez végül is hogy fog lejátszódni?
Hát ez most nem tárgya, ami, tehát most nem egy ilyen profétikus, tehát nem a végidővel való profétikus foglalkozás ennek a sorozatnak a témája. Tehát ezt a jelenések könyvéről már elmondtuk a másik sorozatunkban. Erről van több kiadványunk is, ugye elsősorban a Korszakok nyomában című kiadvány, ami hát részletesen elemezi ezeket a végső eseményeket. A mi mostani témasorozatunk ez az antikrisztusi jelenség, ami nem csak annyit jelent, hogy mondtuk az első adáson, hogy Krisztus ellen, antikrisztus, hanem annyit is jelent az anti, hogy helyett. Az lesz Krisztus ellen, aki a helyébe emeli magát. És ennek az egész jelenségnek a bibliai megvilágítását tűztük ki most célul, és ennek most az elvi részeinél tartunk, még a következő előadáson is, és az ötödik előadással rátérünk majd a történeti részeire. Tehát most tényleg maradjunk a témánál maradjunk, tehát nem akarom, hogy szétmenjünk mindenféle más kérdésre. Tessék? Igen, a kérdés az, hogy ismerünk-e olyan egyházat, ami így épül föl. Na most ez is majd az ötödik témakörnél kerül sorra, hogy a kereszténységen belül mind a mai napig két egyházmodell van. Van ez és van ez. Tehát ez az egyházmodell, ahogy Paulo Ricca is megírja, nem csak a római katolicizmusra érvényes, hanem ő azt írja, hogy a protestantizmuson belül is vannak törpe pápák. Törpe pápák, így mondja, hogy az a valaki, aki jogot formál arra, hogy ő, vagy az ő köre vezesse a közösséget, és hatalmi szóval és egyéb más eszközökkel, az semmiben sem másabb a római pápaságnál. Az ortodox egyház is így épül fel, a nagyon sok protestáns közösség is így épül fel. Tehát nagyon elterjedt ez a modell, ami jelzi, hogy nem egyedül Rómában tudott ez megfogadni, ez ott meg tudott fogadni, ahol az emberi természet diadalt ül a hiten. Mert ahol az emberi természet erősebb, mint Krisztus tanításai, ott mindig az emberek viszik a vezető szerepet. Ahol Krisztus tanításai erősebbek, ott ember nem veszi ezt a merészséget, hogy azt mondja, hogy majd én megmondom a többi embernek, hogy mit kell hinni és hogyan kell hinni, hanem az emberek elé tárja Krisztus tanításait. Tehát kik között épült fel ez a másik egyházmodell? Ugye ez a könyv azért is páratlan könyv, ez az Ellen White Korszakok nyomában című könyve, mert ez végig tekinti az elmúlt 1600-1700 éven keresztül, hogy hol fejlődött ki a krisztusi egyházmodell. Tehát például először a valdenseknél fejlődött ki a 4.-5. századtól fogva, akik a mai Olaszország északi részére kényszerültek az Alpok völgyeibe, és ők nem ilyen hierarchikus egyházmodellt hoztak létre, hanem tanítók vezették őket, presbiterek vezették őket, tehát a bibliai presbiteri elv ott testet öltött, és az ifjaikat is tanították, egyetemekre küldték később a középkorban, és a Máté 23. fejezetének megfelelően, ahol Jézus azt mondta, hogy senkit ne hívjatok atyának, egy az atyátok az Isten, senkit ne hívjatok mesternek, egy a mesteretek a Krisztus, ti minnyájan testvérek vagytok, és egymás testvéreknek nevezzétek. Tehát ez a valdenseknél öltött testet először a történelemben, amikor a keresztény egyház ketté oszlott, és kialakult a hatalmi kereszténység. Aztán utána ugyanígy épültek fel a Lollard egyházközségek Angliában, ugye a Wycliffe-itáknak a megtestesítője, ugye a Lollardok, aztán a husziták is ugyanezt kezdték Csehországban a 15. századnak az elején. Aztán ugyanez a huszita egyházmodell öröklődött a reformáció egyházaira, és aki el akarja olvasni hogy erről Luther Mártonnak mi volt a részletes véleménye. Az egyház babiloni fogságáról most újra megjelentetett könyvet javaslom. Itt Luther leírja az egyház szervezetre és az úgynevezett szentségekre vonatkozó tanításait, amik hát bibliai tanítások. Aztán ugyanez öltött testet az anabaptistáknál, később baptistáknál, metodistáknál, tehát ahol voltak Biblián felépülő egyházi közösségek, hogy soha nem így épültek fel, hanem mindig így épültek fel. Tehát ez mind a mai napig nyomon kísérhető. Ez alapján mondhatjuk, hogy mind a mai napig a kétféle kereszténység párhuzamosan él egymás mellett. A hatalmi kereszténység, ami az államhatalmat is igénybe veszi a befolyásának az erősítéséhez, és a nem hatalmi kereszténység, vagy krisztusi kereszténység, ami az államhatalomtól pénzt nem kér, ami a politikával a kapcsolatát megszünteti, ami nem egyszerűen hatalmon alapul, hanem a krisztusi szolgálat eszméjén. Tehát erről majd az ötödik előadástól fogva részletesen is beszélni fogunk, de addig is nagyon jó leső érzés itt fejezetről fejezetről. Itt külön fejezet van, a valdensek, a vikrifiták, Husz János és követői, Lutherről három fejezet is van, aztán hát a helvét reformáció, és a többi, és a többi. Tehát távolról sem az a helyzet, mint amit ma látnak az emberek, hogy egyféle kereszténység, ez a hatalmi, tömegeket megmozgató és tömegeket manipuláló kereszténység, hanem mind a mai napig van krisztusi kereszténység, de annak a felépítése más. Nyilván csak só és kovász a mai világban is, tehát a nagyobb kereszténység az a hatalmi kereszténység, már tömegeket értve ezen. A kisebb kereszténység az a krisztusi kereszténység. Tehát maga Jézus azt mondta az evangéliumok szerint, hogy ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Tehát ez is benne van a Bibliában. Hát erről most röviden csak ennyit, hogy tehát ez a kétféle kereszténység mind a mai napig párhuzamosan létezik egymás mellett, és sokszor egymással küzdve, és sokszor úgy küzdve, hogy a hatalmi kereszténység a középkorban az írmagját is ki akarta írtani a krisztusi kereszténységnek, ugye az inkvizíció és társai jelenlétére gondoljunk. Hát ha nincs több kérdés, köszönjük a megjelenést. Most tényleg esős az idő, nem is tudom, hogy kint most milyen idő van, haza is kell érnünk, meg már hát 8 óra elmúlt. Szombaton délután 3 órakor a témánk a budai sorozatunkon a megváltásról szóló tanítás. Mi is ez, hogy megváltás? Ez szombaton délután 3 órakor lesz. A jövő kedden a Benczúr utcában a témán Krisztust követni, és itt a következő témánk pedig a kőszikla kérdés részletes körbejárása lesz. Hát köszönjük szépen a megjelenést és viszontlátásra!
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét. Töröld el rútságát, minden álnokságát, könnyebbíts lelkem terpét. Az én búsult lelkem, én nyavajás testemben, tétova bujdosik, mint madár a szélvészben. Tőled elijedett, tudvám, hogy vétkezett, akar esni kétségbe. Sok kísértet éri, mindenképpen rettenti, kiért tudja téged, véled ijeszgeti, kétségre sietteti. ki miatt majd elvisz, a véle jót nem tész. Magát pokorra ejti. Éneklém ezeket megkeseredett szívvel, várván Úr kegyelmét fejemre szent lelkével. Bétuva bujdosván, bűnömön bánkódván, tusakodván, ördög.